téged szeressenek, mint halálig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elkezdtünk foglalkozni a szentségekkel, és a múlt héten a napi evangélium kapcsán a bűnbánat, bűnbocsánat szentségét jártuk egy kicsit körül. Mit is jelent számunkra? Az, hogy bocsánatot nyerhetünk, hogy az Isten megbocsájt a számunkra, és ha megerősödünk abba, hogy van bűnbocsánat, mert az Isten megbocsátó irgalommal hajol le hozzánk, akkor érdemes újra és újra a bűneinket felfedezni, hogy Isten kegyelmével és segítségével tudjunk rajta javítani, alakítani. És persze természetesen, ha a szentségekről beszélünk, akkor mindenképpen első helyen a keresztség szentségéről fontos beszélnünk, hiszen a keresztség az alapszentség, a keresztség nélkül más szentségekben nem részesülhetünk. A keresztség kezdettől fogva tartalmazta azokat az elemeket, amelyeket a szentség fogalmának tisztázása óta lényegesnek kell tartanunk ahhoz, hogy egy szertartást szentségnek mondhassuk. Megtalálható benne ugyanis a külső jel, a vízzel való leöntés, a Jézus majd a Szent Háromság említése, a kegyelmi hatás, Isten gyermekség és a krisztusi alapítás. Szent Pál olyannak tartja a szertartást, amelyben Krisztus isteni szava mossa tisztára az egyházat, hogy szent és szepőtelen legyen. Szentséget, a szentséget latinul sacramentumnak, görögül mysteriumnak nevezzük, és ezt Tertullianus óta alkalmazzák a keresztségre. 3.-4. század atyái már elkülönítik a többi misztériumtól két tulajdonság kiemelésével. A keresztség olyan, mint a római katonák hűségesküje, amelyet szintén szakramentumnak neveztek. Krisztus szolgálta való elkötelezés. Mégsem egy magunk kezdeményezte csatlakozás megpecsételése, mert a kegyelmi meghívást és kiválasztást feltételez, és mert természet feletti belső alakulást vált ki. Isten teremtő tevékenysége Krisztusban való újjászületést eszközöl ki a számunkra. Tehát a keresztség ezért is fontos, és szentség a számunkra. A keresztelés, Jézus megdicsőlése után keresztel az egyház, de más tartalmal, mint a jánosi keresztség volt. Jézus mennybe menetele előtti megbízásra hivatkoznak, a Máté evangéliumban olvassuk, menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványomá minden népet, keresztétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltak nektek. A háromságos formula miatt egyes egzegéták úgy gondolják, hogy a nem pontosan így hangzott el, hanem a keresztény közösség értelmezése adta ebbe a formába Jézus ajkára, de akkor is egy újfajta keresztséget Jézusra vezették vissza ez a kezdő közösség. Ugye a Máté evangéliumot a 70-es évekre teszik a szerzőségét, tehát azért ez egy viszonylag korai időpont, és a keresztény közösség gyakorlatát tükrözi vissza ez a keresztségi formula, akkor is ez egy ősi gyakorlata a keresztény közösségnek. de a jánosi hagyományban is benne van, azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy Isten országa elnyeréseinek feltétele a vízből és szentlélekből való újjászületés. Érdekes az etióp udvari tiszt esete az apostolok cselekedetében, amikor tétovás nélkül és magától értedődő természetességgel keresztelnek Jézus nevében, ugye itt Fülöp diakónus végzi ezt a keresztelést. A Jézus nevében történő keresztelés több, mint a jézusi rendelkezés végrehajtása. A jézusi keresztség Jézus személyébe kapcsol be bennünket. Jézus közvetítésével Istenhez való viszonyunkat is lényegesen módosítja a keresztség. A keresztségnek a hatásai egyrészt, hogy beiktatás a keresztény közösségbe. Egy közvetlen hatás ekleziológiai jellegű. Beiktatás a keresztény közösségbe, felvétel Krisztus egyházába. Ez a hatás azonban másodrangú a szotériológiai és a krisztológiai hatásokhoz, vagyis a lelki újjászületéshez és a Krisztusban való beiktatáshoz képest, logikai sorrendben azonban megelőzi őket feltétele azoknak. Tehát van egy ilyen egyházi jellegű hatása a keresztségnek, beiktatás nyer a megkeresztelt ember a keresztény közösségbe, de van egy kegyelmi hatás, egy lelki újjászületés, és egy Krisztushoz kapcsolódása a keresztség által. Ezeket fontos megerősíteni önmagunkban. Visszavonhatatlanul keresztények leszünk, tagjai leszünk Krisztus egyházának. Ezt jelenti az, hogy egy pecsétet ad a lélekre a keresztség, hogy a keresztség az teljes és végleges elköteleződést jelent. Teljes tagokká válunk az egyetemes szentségnek juttatott kegyelmek részesévé, és a többi szentség felvételére alkalmassá válunk a keresztség által. Az egyházban, mint közösségbe iktat be bennünket a keresztség. A keresztségi karakter tehát az általános papságba való beiktatást alakítja ki bennünk. A Szent Péter levelében olvassuk, ugye, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép lesztek. Tehát a hívek ilyen módon valamiképpen maguk is aktív bemutatói lesznek a Szent Misének, mint az általános papság része. Nyilván különbözik ez a szolgálati papságról, erről majd a papság rendje kapcsán tudunk beszélni, tehát nyilván nem ugyanaz a szolgálata a világi hívőnek, meg a felszentelt papnak a szentmisében. Ezért is van az, hogy a papra tartozó részeket a hívek sosem mondhatják, még csak magukban sem igazából, leginkább a szerzési igéknek, a kánonnak a szövegét a hívek nem mondhatják, a pap maga mondja ezeket a szövegeket, de mégis valamiképpen a Krisztus áldozatába való bekapcsolódás a szentmisében hangsúlyossá válik a keresztség által kapott általános papság révén. Ugye újjászületünk a keresztségben, és ez az újjászületést fejezi ki a keresztségnek az a módja, amit a keresztelő János kapcsán az alámerítéssel végez az egyház, és a kezdeti időben ez meg is valósul. Persze, nyilvánvalóan már tudjuk, hogy az első század végén megjelenik a vízzel való leöntés, mint a keresztség kiszolgáltatásának a formája. A keresztség kiszolgáltatása kapcsán elmondhatjuk, hogy a keresztség kiszolgáltatója és felvevője, ugye kiszolgáltató az egyházon keresztül az a papnak a személye, a felvevőnek az a szándéka, hogy az egyházon keresztül Krisztusba kapcsolódjék, és kész vállalni az ezzel járó feladatokat. Tehát itt ezt nagyon fontos, és majd egy picit erre rátérünk a második részében a hittanóránknak, hogy ez mivel jár a keresztség, tehát a feladatokat kész vállalni. A kiszolgáltató az egyházat képviseli. A legfőbb kiszolgáltatója a keresztségnek természetesen Krisztus, a láthatatlan Krisztus, aki a látható egyházon keresztül működik. Az egyház telhatalmú képviselője a püspök, ezért ő az ünnepélyes kiszolgáltató. A püspököt a közösségben, a mindennapi életben a plébános vagy a felhatalmazottja képviseli, tehát a plébános vagy például a káplán más pappá szentelt személy, aki jelen van a plébánia életében, és tehát ők is ünnepélyes formában szolgáltatja ki a keresztséget. A diakónus a papi múlusban részesül, ő is ünnepélyesen szolgáltatja ki a keresztséget. Tehát a püspök, a pap és a diakónus saját jogon, a szentelés jogán ünnepélyes formában kiszolgáltathatja a keresztség szentségét. Ugyanakkor nagyon fontos azt tudatosítani és megjegyezni, hogy szükség esetén bárki, még a más vallás, vagy az ateista is keresztelhet, de a kísérő szertartások mellőzésével. Tehát a rendkívüli forma úgy néz ki, hogy a vízzel való leöntés kapcsán elmondja a kiszolgáltató, hogy én meg néven szólítva, hogy én megkeresztelek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és ezt szükséghelyzetben bárki megteheti. Az fontos, hogy ez a szükséghelyzet, ez valódi szükséghelyzet, valódi halálveszély legyen, és nyilván ne legyen, tehát ne az legyen, hogy most akkor én megijedek valamitől, és akkor gyorsan megkeresztelem azt a kicsi gyereket, hanem valóban szükséghelyzet legyen. Ennek az alapja a keresztség egyetemes szüksége, és az emberiség történetének a krisztocentrikus, a Krisztus központi jellege. A meg nem keresztelt ember is lehet Krisztus kegyelem közlő eszköze. Természetesen csak akkor, hogyha ez szükséghelyzetben fönnáll. Tehát most nem azt kell tenni, hogy akkor most szaladok, fogom a vizet, és akkor megyek körbe, és mindenkit nyakon öntök vízzel, bocsánat a profán kifejezésért, de ténylegesen erről van szó, hogy itt kell a formula, kell a szükséghelyzet, és azért kell legyen egy ünnepélyes jellege a dolognak. Tehát akkor azért ne csak úgy történjen ez a szükség, keresztség, ha szükség van rá, hogy akkor na elbújunk, hanem akkor ennek adjuk meg valamiképpen a formáját, nyilván nem a szentségi formáját, tehát a szentség kiszolgáltatás megfelelő formáját, de azért mégiscsak legyen ez egy kiemelt pillanat, amikor valaki szükségből keresztel. A keresztségben minden olyan ember részesült, aki nincs megkeresztelve. A mindennapi gyakorlat kezdettől fogva ezt hirdeti. Elvi alapja, hogy az áteredő bűn minden emberre kiterjesztik, de Jézus üdvösségére is hivatva van mindenki. Jézus szerint mindenki újjá kell születnie a vízből és Szentlélekből, különben nem lehet részese Isten országának. A felnőtt keresztesnél szükséges, hogy az illető hittel vállalja a küldetést. A gyerek keresztelésnél ennek az elvi alapja, ugye a Szentírásban ismerünk olyan jeleneteket, hogy egész háza népével együtt megkeresztelkedik, és ez fontos, hogy tényleg azt feltételezzük, hogy amikor családokat keresztelnek, akkor ez az egész családra, tehát a gyerekekre is vonatkozik. Szent Péter püspöki beszédére is utalhatunk valamiképpen, aki azt mondta, hogy a gyerekek számára is eljött az üdvösség. Feltételezhetünk ilyeneket, mert Pál szerint a keresztség a körülmetélést váltotta fel. A szent hagyomány régtől fogva szokásként említi a kisgyermekek keresztelését. Kétségtelen, hogy 400-ig jobbára felnőtteket kereszteltek. A gyerek keresztelés elterjedését két tényezővel függ össze, részben azzal, hogy egyre több felnőtt akadt, akik annyira erősek voltak a hitben, hogy merték vállalni gyermekük vallásos nevelését, részben azzal, hogy az áteredő bűn egyetemessége fokozatosan tudatosult az embernek. Gyerekkeresztés esetén a gyermek hitét a család, szülők, keresztülők és a közösség képviseli. Gyerekkeresztéskor az áteredő bűn eltörlését nem valami mágikus szertartás erejétől várjuk, hanem az új szövetségi választott népbe való bekapcsoltságtól és Krisztus lelkével való habituális egybekapcsolódástól. Isten a keresztség által elindítja a gyermeket azon az úton, amely az ő igazi szabadságához igazi egyénisége kibontakozásához, abszolút jövője biztosításához vezet. A gyerek üdvösségének biztosításán kívül erre a töbletre szabadsága egyénisége kibontásának lehetőségére is kell gondolnunk. A keresztség, tehát az anyaga, a vízzel való leöntés, természetes víz folyékony állapotban, a közelebbi anyag, a keresztvíz alkalmazása lehet alámerítés vagy leöntés. Itt a didakhéra utalhatunk, háromszori leöntés, a víz folyjon a keresztelendőn. A tridenti zsinat mondja ki, hogy a dogmaként, hogy az evangélium kihirdetése óta a keresztség mindenkinek szükséges az üdvösségre. Ugyanakkor, és itt a második vatikáni zsinatnak a gondolata fontos a számunkra, hogy a szentségi keresztséget pótolja a vágykeresztség. Ezt a tridenti zsinat magyarázó szövege is, mint teológiai igazságot állítja. Isten az üdvözülés útját senki elől nem zárja el, aki hitben, reményben és szeretetben közeledik hozzá. Tehát fontos, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez. A mi oldalunkról ez nagyon fontos, az Isten oldaláról viszont nyilván másképp van, mert az Isten azért senkit nem zár ki úgy az üdvösségből, hogy eljutható, hogy készült rá, vagy éppen valamiért tudatlanságból nem értesült, nem hallott róla, akkor nyilván az Isten nem fogja őt kizárni az üdvösségből. Tehát ezt a egyház azért ezt későn fogalmazza meg, amit ma a vágykeresztségről tanítanak a hittudósok. Nyilvánvaló, hogy a vízkeresztséget pótolja a vérkeresztség, vagyis a vértanúság. Ugye az első századok idejében, amikor keresztény üldözések voltak, és ugye hosszú ideig tartott a keresztségre való fölkészülés, akkor nyilvánvaló volt, hogy az életét adta Krisztusért, bár még nem volt megkeresztelve, hittanuló volt, azt nyilvánvalóan kereszténynek vették, és beiktatták a kereszteltek közé. Tehát a vértanúság, életemet Krisztusért adom, ez mindenképpen pótolja a vízkeresztséget, hiszen a vértanúság azt jelenti, hogy Krisztushoz kapcsolódom a vértanúság által, Krisztushoz kapcsolódom azáltal, hogy vállalom az életemnek az odaadását, az életemnek a föláldozását is Krisztusért. Most egy pici zenével pihenjük meg ezen az úton.
Durultam árván, bűneimnek sötét éjjelén. Szó nélkül is azt kérdeztem némán, miért vagyok és miért élek én? Vaksi szemmel kerestem célom, nem találtam, semmi bíztatott lelkem még arra vártam, mikor hallok végre egy igazi szót. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Leültettél asztalodhoz újra, föláldozva jó hír neved. Bűnösöknek lettél a barátja, hogy fölemeld az elesetteket. Hálás szívvel megyek eléd, megváltó Uram Istenem, kérlek téged, mutasd meg nékem, hova szántad az életem.
Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mári Rádióban, és a keresztség szentségéről gondolkodunk, beszélünk. Most így az első részben Előd István dogmatika könyve alapján kicsit a egésznek a hátterét, a teológiai szempontjait vettük át, picit térjünk rá gyakorlati dolgokra, hogy hogyan történik a keresztség, és mi az, ami fontos, lényeges benne. Nyilvánvaló az a tapasztalatunk, hogy miután azért ma még mindig döntő többségében gyermekeket keresztelünk, és mert a gyerekek azért a szentmise teljes időtartamát azért nehezen bírják a kicsi gyerekek, ezért általában szentmisén kívül, szentmise után szoktunk keresztelni. Mikor jó megkeresztelni egy gyermeket? Az egyház jog azt tanítja, azt kéri, hogy minél hamarabb kereszteljük meg a gyermekeket. Nyilván nem úgy, ahogy a ma már, ahogy még a 19. században, 20. század első felében gyakran tapasztaltuk, hogy egy-két naposan keresztelték a gyermekeket, hanem akkor, amikor már például az édesanyja is el tud jönni, ott tud lenni a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatásán. Tehát ez néhány hetes, pár hónapos korban érdemes a keresztséget kérni a pici gyermekünk számára. Ami nehézséget szokott okozni, amikor ilyen már 2-3 éven túl van a gyermek, akkor már azért lehetőleg azt szoktuk kérni, akkor halasszuk a keresztséget. Nem azért, mert ki akarunk tolni a gyerekkel vagy a családdal, hanem ebben a korban már azért a gyereknek van egy tudatossága, azt érzékel, hogy őt most valami furcsa dolognak vetik alá, leöntik vízzel, nem érti, hogy miért van ez. Volt ilyen eset, hogy elszaladt a gyerek a templom oldalába, nem akarom. Tehát ez biztos, hogy egy negatív élményt ad a gyereknek, hogy ő vele valami olyan történik, amit nem ért, és nem tud, és nem tudok vele mit kezdeni. Tehát egy ilyen 3 éves kor után azért már azt szoktuk mondani, hogy a elsározás környékére halasszuk el, amikor már egy picit tud tanulni, már egy picit megérti, már egy kicsit ott tud lenni a templomban, már egy picit látja, hogy mi történik a templomban. Tehát a gyerek keresztelés az igazából pici gyerekre vonatkozik általában. Hogy miért is kérik a keresztséget a szülők, hát ezt én most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy időnként föl kéne tenni a kérdést, de ezt nem nagyon merem én magam egyelőre föltenni. Nagyon sokszor ugye család, megszokás, mindenki meg van keresztelve, ilyesmi gondolatok vannak mögötte, és ebben van sok pozitívum is, hogy igen, van itt egy út, amit mindannyian valamiképpen fontosnak tartunk, hát induljunk el ezen az úton, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szülők nem nagyon értik tulajdonképpen, hogy miről van szó, amit itt a dogmatika rész kihangsúlyozott, hogy a keresztséggel feladatot kapunk, és a szülő keresztszülő feladatot vállal, hogy akkor ez most számára jelent valamit. Tehát nem csak azt jelenti, hogy egyszer elmegyek és egy szertartások alá vettem magamat, hanem ez feladatot ad a szülőnek, a keresztszülőnek, a családnak, az egyház közösségének is tulajdonképpen, és ez is, amit úgy nehéz értenünk és egy kicsit fölfognunk, még ezen nem indult el, vagy nem alakult át, nem alakult ki az a változás, hogy annak a természetessége, ami hosszú évszázadokon keresztül megvolt, hogy megkereszteltük a kicsi gyermekeket, és akkor ezzel bekapcsolódott a keresztény családba és a keresztény társadalomba, ennek minden előnyével és hátrányával együtt természetesen, és akkor ez segítette, vezette őket, a gyereket azon az úton, hogy maga is keresztényé tudjon válni. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy rátesszük a gyerekeket egy sínre, jön a keresztény család, a keresztény iskola, a keresztény házasság, és végül a keresztény temetés, csak az a baj, hogy ezt a sínt időközben felszedték, hogy ma már nem olyan természetes a családnak a keresztény volt a keresztény élete, ma már nem beszélhetünk keresztény társadalomról a szó igazi értelmében, vallási, gyakorlati értelmében, nyilván beszélhetünk úgy keresztény társadalomról, hogy valahol az alapelvek, valahol egy alapgondolkodás az keresztény, de ennek a gyakorlati megvalósulása, ez nagyon sokszor alig-alig vehető észre, alig-alig tapasztalható meg. Tehát a keresztségben ezt fontos hangsúlyozni, és magunkban is tudatosítani, hogy a keresztségben egy feladatot vállaltunk, hogy én Krisztus testének a tagjaként, az egyház közösségének a tagjaként bizony feladatot kell, hogy vállaljak. És ezért van az, hogy az lenne a fontos, hogy a lakóhely szerinti plébánián, vagy azon a plébánián, ahova járok, ahol rendszeresen otthon vagyok, ott történjen meg a keresztelése a gyereknek. Az egy másik kérdés, hogy az is egy fontos lenne itt a közösség szempontjából, hogy ki a lakóhelye szerint járjon. Volt egy ismerős, aki mondta, mesélte, hogy megházasodtak, és átköltöztek egy kerülettel vagy kettővel arrébb Budapesten, és jártak vissza, és azt mondta neki a plébános, hogy nektek nem itt van dolgotok, nektek ott van dolgotok, ahol laktok, és ők bekapcsolódtak az ottani plébánia életébe, és sok mindent azóta már sok-sok éve eltelt, sok évtized eltelt, és azóta ott vannak, és ott teszik a dolgukat. Nyilván lehet olyan szempont, hogy én valamiért visszajárok a régi helyemre, de igazából az lehet mögötte, hogy a közösségbe kapcsolódom, akkor azok körébe legyek, akikkel gyakran tudok találkozni. Hogy nem csak az, hogy vasárnap elmegyek meg egy hittanórára a jó messze lévő másik templomba, hanem hogy ott vagyok a lakóhelyemen, az ottani közösségben, ott együtt tudjuk, próbáljuk megélni a keresztény hitünket, és ebben egymást tudjuk támogatni, segíteni. Ez egy fontos szempontja a keresztségnek, majd még a közösségről, az egyházról fontos lesz majd ilyen szempontból egy kicsit beszélnünk, gondolkoznunk. Tehát a keresztséget kéri a szülő, a gyermeke keresztségét. Én azt szoktam, hogy egy beszélgetés a szülőkkel mindenképpen kell, fontos. Nyilván a szertartás is átbeszéljük meg a körülményeket, meg egy kicsit a körülményeket, a hitüket próbálom kipuhatolni. Fontos lenne persze nyilván itt egy kicsit ennek ezt erősíteni, hogy akkor ők valóban próbáljanak meg bekapcsolódni a keresztény közösségbe, valóban jelen legyenek valamiképpen a közösség életében. És persze pont a kicsi gyerekkel nehéz sokszor eljutni a Szentmisére, majd a Szentmiséről, amikor beszélünk, akkor arról erről is érdemes egy kicsit gondolkozni, beszélni, hogy kisgyerekkel a Szentmisén ennek a pozitív, negatív vonásait, meg a különböző szempontjait érdemes átgondolni. Tehát nagyon fontos, hogy ezt ilyen módon próbáljuk tudatosítani magunkban, hogy a keresztség bekapcsol bennünket a közösségbe. A keresztség közösségnek, az egész közösségnek az ügye. Persze jó az, amikor időnként van olyan keresztelés, ami a misében történik, de ez sajnos manapság ritka a gyerek keresztelésnél. Aztán a gyerek keresztelésnél ugye van egy befogadási szertartás, amikor szülőt kérdezők, mi a gyermek neve, mit kérnek az egyháztól a gyermek számára, a keresztséget a válasz, és utána itt van a szülőnek az ígéret, hogy vállalja a keresztény nevelést, a kereszt szülőnek pedig az az ígérete, hogy támogatja a szülőket a keresztény nevelésben. Tehát a kereszt szülőnek egy nagyon fontos feladata van. Honnan ered a kereszt szülőség? Amikor az ősegyház élte az életét, főleg az üldözéses időszakban, de egyébként is, hogy az ősegyház azért a keresztény közösség viszonylag zártan élt, tehát olyan szempontból, hogy nem voltak nyitott templomok, mint manapság, hanem a liturgiára csak az mehetett be, aki tagja a közösségnek. És ahhoz, hogy valaki eljuthasson a keresztény közösséghez, ahhoz kellett egy kezes. Kellett valaki, akivel ő nyilván ez a érdeklődő találkozott, és hát kérdezgette, hogy mi is ez, te miért így élsz, mi az, amiben te más vagy, mint mi vagyunk, mert a keresztény élete az illetőnek jellé vált a környezetében. És akkor az illető beszélgetett nyilván vele, és elvitte a közösségbe, hogy itt van ez az ember, aki szeretne közénk tartozni. És akkor elkezdődött az ő felkészítése a katekumenátusnak az időszaka. Ez időben a liturgiának bizonyos részein már-már időnként részt vehetett, de igazából még egy olyan szemlélődő vagy egy külső emberként vehetett részt. Azután, amikor amikor elkezdődött a komolyabb felkészítés, akkor különböző dolgokon keresztül adták át neki fokozatosan a hitvallást, a mi atyánkot, az imádságokat, és ebben a felkészülés időszakban az is fontos volt, hogy azt is figyelték, hogy hogyan alakítja az életét keresztényé. Tehát a keresztszülő tulajdonképpen ez a kezes és ez a felnőtt keresztelésnél a mai szertartásban is előkerül. És a keresztszülőnek nem csak az a feladat, hogy a családi kapcsolatokat erősítsük, meg hogy ajándékot adjak a gyermeknek, hanem hogy a szülőket támogassam a keresztény nevelésben, hogy a szülővel legyek különféle módon kapcsolatban. Ez egy fontos dolog a számunkra, és ezért szükséges az, hogy a keresztszülő kérjen egy igazolást, hogy ő lehet keresztszülő, ő vállalhat keresztszülősi tisztséget. A keresztszülőséghez a joga előírása szerint bérmálás szükséges, tehát hogy megbérmált legyen az illető, és az is szükséges, hogy rendezett legyen a keresztény élete. Tehát például, ha házasságban él, akkor az legyen rendezett, keresztény módon rendezett házasság. Tehát ezek azért fontos feltétele a keresztszülőségnek. Utána, ugye a Szentírásból olvasunk egy részletet, és van egy hívek imája, majd pedig a minden szentek litániájában a szenteknek a közbenjárását kérjük. Keresztelendők olajával kenjük meg a gyermek homlokát, ez a bűn elleni küzdelemben való védettséget jelképezi a számunkra. Majd van egy vízszentől imádság, van a hitvallásnak a letétele, kérdés-felelet formában, szülők, keresztszülők megvallják a hitüket, utána van a vízzel való leöntés, és utána három szertartás, a krizmával való megkenés, az Istennek szenteltséget jelképezi, a fehér ruha a tisztaságot, az égő gyertya pedig Krisztus világosságát jelképezi a számunkra. És utána ér véget a mi atyánk elmondásával a keresztelés szertartása. Fontos tehát, hogy a keresztséggel feladatot vállal az ember, és jó lenne ezt mindannyian tudatosítsuk magunkba. Mit tehetünk, akik a keresztény közösségben élünk? Nyilván, ha tudom a szomszédomról, hogy megkereszteltette a gyerekét, akkor próbálok vele kapcsolatba lépni, hogy te is, meg én is, meg igen, akkor menjünk együtt a szentmisére. Akkor gyere el velem a szentmisére, vagy gyere el velem erre és arra a közösségi alkalomra. Próbálni őt bevonni a keresztény közösségbe a szülőt. Nyilván egy másik dolog, amikor elkezdődik a hitoktatás, és akkor segítem abban, hogy figyelj, hát megkeresztetted a gyermeket, akkor az iskolába írásd be katolikus hittanra, és gyere, vigyük el a gyereket, menjünk el közösen a szentmisére, meg keressük meg neki azt a közösségi alkalmat, ami a korosztálynak megfelelő, a plébánián. És akkor ilyen módon tudok segíteni abban, hogy kapcsoljam azt a családot a hithez, a keresztény közösséghez, hogy segítsem azt, hogy ez a keresztény hithez élővé tudjon válni abban a gyermekben, aki ott van a közelemben, és akiről tudom, hogy a családja valamiképpen érintőlegesen keresztény. Tehát a feladat az mindannyiunké, az egész keresztény közösségé, hogy azokat az embereket, akik a keresztség révén kapcsolódnak Krisztushoz, közelebb vigyük Krisztushoz, közelebb vigyük a keresztény közösséghez. Ezáltal segítsük őt abban, hogy a keresztény életét jobban meg tudja élni, hogy a keresztény élete élővé váljon benne, hogy a keresztény élete az egyre inkább meg tudjon benne erősödni. A keresztség szentsége tehát kegyelem forrás egyrészt a megkeresztelt számára, másrészt pedig kegyelem forrása a közösség számára is. És talán amit a Didakéból még érdemes idehoznunk, és lassan elszalad az időnk a hittanórában, hogy azt mondja a Didaké az első század végén készült egy nagyjából szertartáskönyvnek mondható, sok értékes dolog van benne, hogy a keresztelés előtt a keresztelő és a keresztelendő böjtöljön. Nyilván ezt így, amikor a papként sorozatban megy a keresztelés, nem biztos, hogy könnyű megvalósítani, de a keresztelendő, a család jó, hogyha előtte ilyen módon készül a keresztségre. Nyilván itt felnőttekre gondoltak, és amikor a felnőtt keresztelés húsvétkor történik, akkor előtte ugye ott van a 40 napos böjt, tehát akkor ez meg is tud valósulni. minden egyes keresztelésnél talán nehezebben tud megvalósulni, de valamiképpen erre is lehetne bíztatni a keresztelendőket, hogy hát készüljenek az alkalomra, ne csak úgy, hogy előkerítik a szép ruhákat, hanem hogy imádsággal, bőjtel, odafigyeléssel készüljenek arra, hogy a keresztség szentségében gyermekük Krisztussal találkozik, gyermekük Krisztusivá válik. Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Az önök támogatása adományai nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsorunk, úgyhogy hálásak vagyunk, hogy támogatják, erősítik és segítik a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.